ma este Máté evangéliumának 12. fejezetét a 30. versig fogjuk venni. 22. verstől kezdjük, ugye már 21-ig jutottunk múltkor. Bocsánat. Tehát olvasom a Máté 12. 22-től a 30. versig terjedő szakaszt. Akkor odavittek Jézushoz egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította. Úgyhogy a néma beszélt és látott. Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta. Csak nem ez a Dávid fia. A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették. Ez nem üzheti ki az ördögöket másként, csak Beelzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. Ő pedig ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán tűzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Beelzebubból üzem ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert, akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Ugye ez az esemény azok után van, hogy a farizeusok már két ízben is Jézus ellen beszéltek egymás után. Először, amikor gabonaföldeken ment keresztül, a tanítványait kritizálva őt magát vádolták, aztán pedig, amikor gyógyított szombaton, akkor is ugye nem csak, hogy megharagudtak rá, vagy kritizálták, hanem akkor elhatározták, hogy meg fogják ölni. És beszéltünk arról, hogy valójában természetesen nem Jézusban volt a hiba, hanem ezek a farizeusok voltak, annyira elvakultak a bűneik miatt, hogy nem ismerték fel a közéjük jövő messiást, hanem annyit ismertek fel a messiásból, hogy valaki, akinek hatalma van, de ez a hatalom, ez azt hitték, hogy ellenük irányul. Azt hitték, hogy ugye Jézus elveszi tőlük földi hatalmukat, hogy az ő tanítványaikat elhappolja előlük, és így az ő pénzüket is megszerzi, a tekintélyüket, mindent. Ennyit vettek észre a megváltóból, aki közéjük jött. És itt folytatódik az, hogy látjuk azt, hogy mennyire vakok voltak ezek a farizeusok, és ugye látjuk azt is, hogy Jézus éppen egy vak megszállotta, gyógyított meg, aki aztán látott. Farizeusok pedig, akik lelkileg voltak vakok, ők nem engedték Jézusnak, hogy meggyógyítsa őket, pedig mindaz, amit Jézus tesz, és amiben tanítja az embereket, amit a farizeusok füle hallatára is mond, az ugye nem elsősorban arra szolgált, hogy megszégyenítse a farizeusokat, hanem elsősorban arra szolgált, hogy a farizeusok rájöjjenek arra, hogy rosszul látják a dolgokat, és ők is megtérhessenek. Ugye ez nem közvetlenül a sorvatkező ember meggyógyítása után történt, hiszen azt olvastuk, hogy amikor elhatározták, hogy megölik, akkor Jézus eltávozott onnan, hanem nem sokkal később, egy másik helyen talán. Nem is ez a lényeg, hogy pontosan mikor, hanem az, hogy akár ugyanazok a farizeusok voltak, akár mások, azt látjuk, hogy ugyanannyira vakok voltak arra, hogy felismerjék Jézust. És ugye itt már odáig jutnak, hogy viszont a csodáit nem tudják tagadni, tehát ha nem ismerik fel azt, hogy Istentől jött, akkor annyit azért tudtak, hogy egy csoda az vagy Istentől származik, vagy a gonosz hatalmából, vagy a sátántól. És ezért ők, ugye az a szomorú, hogy arra jutnak a saját bűneik vaksága miatt, hogy Jézus a sátántól jött. És a sátán hatalmával tesz csodákat, és lehet, hogy ezt ők komolyan el is hitték, hogy ezzel már nem csak vádolták Jézust, hanem valójában ők ezt magukban így látták, hogy Jézus, ugye, ha nem Istentől jött, akkor csak a sátán hatalmával tudja megtenni ezeket a csodákat. Aztán itt ebben a részben azt látjuk, hogy Jézus nem csupán elutasítja ezt a vádat, hogy ő a sátán erejével cselekszik, hanem aztán vissza is fordítja ellenük, bebizonyítva neki az érvelésében, hogy ő csak Isten hatalmával teheti ezeket, akkor viszont miért nem hisznek benne, és ha nem vele vannak, aki Istentől jött, akkor ők maguk vannak a sátán hatalma alatt. Úgyhogy Jézus nagyon világosan rávilágít ugye a helyzetükre, mondom elsősorban nem azért, hogy megszégyenítse őket, hanem azért, hogy megtérésre vezesse őket. Ezt is két részre fogom venni, alapvetően ezt az ige szakaszt. Úgyhogy most felolvasom az elsőt, a 22-től a 24. versig. Akkor odavittek Jézushoz egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította. Úgyhogy a néma beszélt és látott. Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta. Csak nem ez a Dávid fia? A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették. Ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. Érdekes az, hogy egy vak és néma megszállottat vittek most ide Jézus elé. És nagyon természetesen ez így történt, de jelképes jelentősége is van ennek az eseménynek, hogy egy olyan embert vittek vagy Jézus elé, aki fizikailag vak volt, nem látott, és néma volt. Hát ez egy nagyon kiszolgáltatott állapota az embernek. Ha valaki nem is lát, de még nem is tud beszélni sem, hát elképzelni se tudjuk szerintem, hogy lehet így tulajdonképpen élni. Mert mutogatni tudna, de nem lát, tehát hogy hallani tud valamit, meg mutogatni. És így azért elég nehéz lehetett az élete. És azért jelképes ez a gyógyítása is Jézusnak, mert gyakorlatilag mi Isten nélkül a bűneinkben, ugye vakok és némák vagyunk, a sátán ugye megvakítja a lelkünket, hogy ne lássunk a hitünkkel, ne lássuk meg Isten dicsőségét, Isten szeretetét, Isten valóságát. Ugye van, hogy a sátán még, ha ma körülnézünk, hát az embereknek sajnos a nagy többségének még annyira elvakítja a lelkét, hogy még azt sem látják meg az emberek, hogy Isten egyáltalán létezik, nem az egyéb tulajdonságait Istennek. És el is némít bennünket, és az az érdekes, hogy a lelki vakságunk az lelki némaságot is okozhat. Ugye gondoljunk bele, hogy nem tudunk imádkozni akkor, hogyha nem látjuk azt, hogy Isten létezik, nem tudjuk őt megszólítani sem. Úgyhogy gondolhatunk erre, hogy bizony a sátán, és persze nem csak egyszerre tud ez meglenni, hanem sokszor a sátán ugye el is tud némítani bennünket, hogy ne tudjunk imádkozni. Ugye erről is beszéltünk éppen, hogy van, hogy úgy némít el, hogy tényleg ne tudjon megszólalni az ember hangosan, imádságban, akarna, de nem tud. Vagy pedig, ugye úgy, hogy a hazugságaival elfordít bennünket Istentől, és azt mondja, hogy ne is imádkozzál már, Isten úgyse hallgat meg, Isten gyűlöl téged, utál téged, vagy nem törődik veled, vagy úgysem válaszol az imáidra. Úgyhogy látjuk azt, hogy lelkileg nagyon ez a kettő dolog, ez nagyon jellemző arra, hogyan mi állunk Isten előtt, hogyha a sátán hatalmában vagyunk. Viszont amikor Jézus meggyógyította ezt az embert, akkor ugye az szeme is, fizikailag is, a szeme is megnyílt, és ő akkor láthatta Isten dicsőségét, nem is ugye úgymond isteni fény, de láthatta a megváltót maga előtt, Jézus Krisztust. Azért nem lehetett ez egy rossz dolog, hogy az egyik első dolog, amit ez az ember látott, ha mondjuk születésétől vak volt, akkor az maga Jézus volt, ugye Jézus előtt nyílt meg a szeme, a megváltó, de ha csak egy ideje volt, akkor is. És ez is egyébként jelképes, hogy ha ebbe ezt kicsit belegondolunk így, hogy ugye mivel Jézus tudja megnyitni a mi lelki szemünket, először Jézust kell meglátnunk. Tehát nem ismerhetjük meg úgy Istent, nem láthatjuk meg úgy Istent, hogyha Jézust nem látjuk meg. És az ember ezt Jézus látta meg először a szemével, aztán ugye meglátta a világban is a fényt, és hát mi is így vagyunk ezzel lelkileg. És aztán biztosak lehetünk benne, hogy mikor a szája is ugye meggyógyult, vagy nyelve tudott beszélni, biztosak lehetünk benne, bár nem olvassuk, hogy éppen mit mondott, csak ugye beszélt és látott, azt olvastuk. De biztosak lehetünk benne, hogy ő dicsőítette Isten, tehát hogy ilyenkor az ember ezt nem tudja magában tartani, hogy ekkora csodát él át valaki. Úgyhogy Jézus, és az az érdekes, hogy valószínűleg Jézus ezzel a fizikai gyógyítással ennek az embernek az életében a lelki, akár a lelki vakságot, ha ő lelkileg vak volt, nem tudhatjuk, a lelki némaságot, ha volt, valószínűleg ezt is megtörte. Milyen érdekes, hogy Jézus így tud gyógyítani a testünket és a lelkünket, és sokszor össze is függ a kettő. És azt látjuk, hogy a sokaság, aki ott volt körülötte őket, elcsodálkozott ezen, és ugye megfogalmazzák ezt, hogy csak nem ez a Dávid fia, és a Dávid fia az egyértelműen ugye a Messiásnak az egyik megnevezése volt. És milyen jó ez a kérdés. Mennyire fontos, hogy ez felmerült bennük, hogy kezdtek valamit kapizsgálni, ugye nem a farizeusok, hanem ők, a sokaság, feltették ezt a kérdést, nagyon-nagyon fontos kérdés, viszont aztán ott maradtak a kérdésnél. Csak nem ez a Dávid fia? Hát vagy igen, vagy nem, de nem olvassuk azt, hogy utána ez a sokasság mind Jézus tanítványává lett volna, és követték volna őt. És ez egy következő lépés, amikor ezt a kérdést valaki komolyan is veszi, vagy az erre adott választ, hogyha lát, mondjuk valamit tényleg az ember átél Isten kegyelméből. Ugye hány ember átél csodákat? Mert imádkozik Istenhez, még nem is hívő, imádkozik Istenhez, Isten meghallgatja, csodát él át, és akkor elgondolkozik, hogy hú, akkor ez tényleg lehet, hogy Isten tette, vagy valami ilyesmi, aztán el is felejtkezik róla. Lehet, hogy ez tényleg Isten volt, de nem jár utána, hogy gondoljuk már végig, hát én imádkoztam, Isten meghallgatott, akkor ennek vannak következményei, és a sokasság is így volt, csak nem ez a Dávid fia. Hát de lehet, hogy ő, vagy nem ő, aztán másnap már elfelejtették. Aztán lehet, hogy ugye kicsit később eszükbe jutott, és mondjuk ők is oda vonultak Jeruzsálembe, amikor Jézus bevonult virágvasárnap, és akkor még ünnepelték őt, de a legfontosabb az, hogy nem olvassuk azt, hogy itt sokan Jézus tanítványai lettek volna. Minden esetre ez a kérdés volt, ameddig eljutottak, de már ezzel is tovább jutottak ők a farizeusoknál, ugye ezt említettem. És emlékszünk, még nem volt olyan régen a 11. fejezet, az előző fejezet végén, ugye Jézus imádság. Magasztallak, Atyám, menj és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. 11. fejezet 22. és 25. verse és 26. verse. És Jézusnak ezután az imádsága után olvasunk egymás után ilyen eseményekről, ahol tényleg a bölcsek nem jönnek rá, hogy kivel állnak szembe, és a úgymond egyszerű emberek, azok sokkal többet meglátnak Jézusból, mint a farizeusok és írástudók. És ugye ma talán nekünk még megdöbbentőbb lenne egy ilyen csoda, mint az akkori embereknek volt, mert akkor azért, ha olvasunk róla, hogy voltak varázslók, ugye az apostolok cselekedeteiben is több varázslóról is olvasunk, meg hát persze az Ószövetségben is többekről, de Jézus korában is nem volt olyan ritkaság a csoda, mint ma. Mondjuk ma már talán megint nem annyira, mert a mindenféle okkult dolgok elterjedtek, és egyre több csoda gyógyító, meg csodatevőről, varázslóról lehet ma is hallani. Úgyhogy, de talán még általánosabbak lehettek Jézus korában ezek. És hát a zsidók azért tudták, hogy ez a varázslás az bűn, nagyon egyértelmű volt ez számukra, hiszen Isten egyértelműen elmondta ezt az ő igéjében. Ugye Mózes 5. könyvében olvassuk ezt a 18. fejezetben, a 9-től 14. versben. Ha bemegy arra a földre, amelyet Isten ad az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző, ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is Istened az Úr. Légy fedhetetlen Istened az Úr előtt, mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened az Úr. Úgyhogy ha itt most felfigyeltünk arra, hogy Isten azt mondja, hogy azért pusztítom el ezeket a népeket, itt Kánaán földjén, mert ők varázslást űznek, akkor látjuk azt, hogy micsoda ítélete van Istennek a varázsláson, és éppen ezért hát a zsidók is ezt ugye elkerülték. Az apostolok cselekedeteiben sem zsidó varázslókról olvasunk, ugye, hanem már a környező tartományokban, a környező népek között voltak varázslók. És hát, hogyha ugye most Jézust ezzel vádolják a farizeusok, hogy ő varázsló, és a sátán erejével végzi a gyógyításokat, a démonok kiűzését. És hát látjuk azt, hogy micsoda vád ez, hogyha ezt be tudnák bizonyítani, akkor már lenne is indokuk arra, hogy hogyan öljék meg Jézust. Ugye az előző csodatétel után olvastunk arról, hogy már azon tanácskoztak, hogy na, hogyan öljük meg Jézust. Most, ha már ezt be tudnál bizonyítani, akkor már is lenne okuk megkövezni Jézust. De egyébként még visszatérve arra, hogy mennyire, tehát erről is beszéltünk már itt a Máté evangéliumának a során, hogy a sátánnak nagyon nagy csele az, hogy a saját maga munkálkodását az Isten munkálkodásának próbálja beállítani, Isten munkálkodását a világban pedig ugye saját maga sátán cselekedeteinek, hogy az embereket megzavarja, és hogy elforduljanak Istentől. És itt is, hát maga a sátán vette rá ezeket a farizeusokat, hogy az a vádolják Jézust, hogy az ő a sátánnak az erejével teszi ezeket. És hogy, tehát ez azóta sem szűnt meg. A sátán ezt pontosan tudja, hogy ez milyen jól működik, ez a hazugság. És konkrétan még arról olvashatunk, hogy az első keresztények is, akik Jézus nevében ugyanilyen látványos csodákat tettek, azokat is a zsidók varázslással vádolták természetesen. Ugye, ha nem hittek abban, hogy Jézus Istentől jött, akkor csak a sátán lehet, aki által ezeket teszi. Aztán most olvasom a következő részt. 25-től a 30. versig. Ő pedig, ugye Jézus, ismerve gondolataikat, ezt mondta neki. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán tűzi ki. Meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Beelzebubból üzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráid. Ha viszont én Isten lelkével üzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak a javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert. Akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van. És aki nem velem gyűjt, tékozol. Itt is azt látjuk, hogy Jézus nagyon egyértelműen úgy beszél a világról, mint ahol két királyság van, két szellemi királyság, van az Isten királysága, most már, hogy ő eljött, és van a sátán királysága. És erről ugye beszéltem, hogy ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy vannak az emberek, beleszületnek a sátán királysága alá, hogy az emberek fölött van szellemileg, de Isten mindenütt úr. Tehát a sátán királysága felett is úr Isten, tehát nem azt jelenti, hogy ez két egyenlő hatalom, Isten és a sátán, hanem a sátán ugyanúgy Isten alá van vetve, mint minden más teremtmény, hiszen a sátán is teremtmény, csak az emberek bűnei miatt Isten ítéleteképpen, hogy a sátán uralma alá születik bele minden ember, és ebből Jézus az, aki meg tudja szabadítani őt. Tehát Jézus itt nagyon tisztán itt, erről beszél, hogy valaki vagy az Isten királysághoz tartozik, vagy a sátán uralma alatt van. És hogy ez egy harctér, ez a világ egy harctér, ahol a sátán küzd az emberekért, Isten kegyelme pedig megmenti az embereket, hogyha az emberek hagyják neki, hogy megmentse őt, őket. És hogy ez a kettő királyság, az Isten, és igen, nem, tehát itt mindig úgy olvasom, hogy a fordítás van, de a királyság az mondom jobb, mint az ország, jobban értető. Tehát a két királyság az egymással teljesen szemben áll, és nem szolgálhat valaki egyiknek is, meg a másiknak is. Erről beszél Jézus. És ahogy mondtam, igen, hogy Jézus azért mondja el mindezeket, hogy megpróbálja meggyőzni a farizeusokat, hogy felnyitsa az ő szemüket is lelkileg, hogy meglássák azt, hogy tulajdonképpen ők vannak a sátán uralma alatt. De nézzük, hogy ezt hogyan teszi. Jézus négy lépésben érvel Jézus nekik. Először a 25.-26. versben ugye felteszi a kérdést, ezt az egyszerű, logikus kérdést, hogy miért dolgozna a sátán önmaga ellen. Ugye ezt a két verset megint olvasom, 25-26. Ő pedig ismerve gondolataikat, ezt mondta neki: minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán a sátán tűzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? Teljesen logikus kérdés. És ugye az fontos itt tudnunk, hogy persze, tehát a sátán, mivel a megtévesztésnek a nagymestere, tehát az is lehet, hogy ugye úgy tesz adott esetben, mondjuk tényleg valaki tévtanító vagy varázsló által, mint hogyha az a varázsló démonokat űz neki, egy-kettőt például, de eddigre már azért Jézus szolgálata nagyon ismert volt a zsidó között, és látták azt, hogy Jézus nem egy-két démon tűz ki, hanem ahol csak jelen van, onnan menekülnek a démonok, és ő, hát hogyha csak a gadarai megszállottat veszük, ugye nem is tudom, mindig elfelejtem, hogy hány, de több száz, vagy lehet, hogy még ezernél is több démon volt benne. Tehát azért ennyit, ezt nem lehet látszatból csinálni. Tehát ezzel úgymond a sátán maga alatt vágná a fát, ugye erre utal Jézus, hogy gondolkozzanak el azért ezen. Mert hogy Jézus szolgálata nyilvánvalóan mindig a sátán ellen van, és ezt senki sem mutathatja. És nem csak kis mértékben, hanem teljesen. Tehát bármi, amit tesz, az tulajdonképpen azzal, hogy a sátán királyságát rombolja. És ezzel azért nem lehet nagyon, akkor se lehetett vitatkozni. Tehát emberek gyógyultak, meg démonok menekültek, mondom Jézustól. Mentek ki emberekből Jézus szavára. Úgyhogy először ez az első lépés Jézus érvelésében, hogy ezt gondolják végig, hogy hogyan lehetséges ez. Aztán következő kérdés az az, hogy miért baj egyáltalán számukra az, hogy valaki démonokat űz ki, hogy adott esetben, hogy Jézus most éppen démonokat űz ki. Mi ezzel a baj? Hiszen ugye azt mondja, hogy a ti fiaitok is kiűznek démonokat. Ezt a 27. versben ezt olvassuk. És ha én Belzebubbal üzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Mert hogy arról is olvasunk szinte az apostolok cselekedeteiben, hogy a zsidók között is voltak viszont ördögűzők, akik Isten hatalmával üzhettek ki ördögöket valóban, hiszen ugye Istennek erre azért volt hatalma, és azt mondja Jézus, hogy ezeket ti is elismeritek. Tehát, hogy ez nem volt teljesen idegen a zsidóktól, hogy valaki démonokat tűz ki. Hát persze, olyan mértékben, olyan hatalommal, mint hogy Jézus tette, hát ezért feltűnt mindenkinek, hogy ilyen hatalommal nem rendelkeztek a zsidó ördögűzők. De azt mondja Jézus, hogy másodszor gondolkozzatok el azon, hogy másoknál miért nem zavart titeket az. Csak az a baj, hogyha valaki túl sok démontól szabadít meg embereket, az, hogyha csak néhány embert szabadítanak meg démontól, az minden rendben van. Igen. Ez volt a második érve Jézusnak. És a harmadik, az már nem egy kérdés, hanem azt mondja, hogy ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. És ilyet azt mondja Jézus, hogy ha viszont az Isten lelke az, ami működik benne ilyen erővel, akkor ez bizonyítéka annak, hogy eljött közéjük az Isten királysága, amit vártak, ugye a messiás királysága. Mert ugye a legtöbb farizeus az hitte azt, ami, hát egyébként tényleg azt látjuk a történetben, hogy ezt jól gondolták, jól hitték, hogy az Isten lelke, a prófétai lélek, ugye ami Szentlélek, ahogyan a prófétákban működött, az elhagyta a népet. A Szentlélek néhány száz évig nem munkálkodott a zsidó nép között. Az utolsó proféciák azok néhány száz évvel Jézus földre jötte előtt hangoztak el, és egyébként ezért is volt már olyan nagy messiási várakozás a zsidók között, mert tudták azt, hogy most már, ha nincs több profécia, akkor már el kell jönnie a messiásnak. Úgyhogy ezért volt azért könnyebb dolguk a zsidóknak, ezért is volt könnyebb dolguk a zsidóknak felismerni Jézust, ugye, mint ha mondjuk, hogy ma például felismernénk-e mi Jézusról, hogy ő a messiás, hogy töredékét nem tudjuk Jézus a messiásról annak, mint amit a zsidók tudtak, és várták, hogy már meg fog jelenni. És az ő gondolkodásuk szerint, amikor az Isten lelke újra elkezd nagy erővel munkálkodni, na az lesz a jele annak, hogy az Isten királysága, ugye a messiás eljön, az Isten, és hogy a messiás eljön, és felállítja a földön Isten királyságát, és Joelnél is olvassuk ezt a proféciát, hogy fiaitok álmokat látnak, a lányaitok profétának, hogy ugye kiárasztom lelkemet rátok, ami pünkösnél ugye meg is történt. Újra Jézus a saját gondolkodásukra tereli, a saját logikai összefüggéseiket világítja meg a farizeusoknak, és ebben azért már látjuk azt, hogy Jézus választás elé állítja őket, hogy ha én nem az ördög erejével, nem a sátán erejével csinálom, akkor egyértelmű, hogy Isten erejével, de nem állok meg itt, hanem hogyha nézzétek, gondolkozzatok el, hogyha én Isten erejével csinálok ennyi mindent, Isten lelkével, akkor viszont ez nem csak egy kis dolog, hanem itt van közöttetek az Isten királysága. És az előző órán vettük, ugye néhány verssel ezelőtt idézi Máté evangélista Ézsaiás prófétának az egyik proféciáját. Az előző fejezetben, a 18. versben ezt olvassuk, az Ézsaiási idézet elején, hogy íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem. Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. És ugye itt Jézus pont ezt mondja, hogy igen, ő az Isten lelkének az erejével űzi ki a démonokat. És hogy miért is lehetett volna, hogy azért felismerjék ezt a farizeusok, mert ugye ők ebből nagyon sok mindent tudtak, és hát láthatták is azt, ahogyan megelevenedett tulajdonképpen a sátánnak a királyság, és a sátán királyságnak az erői, ugye, ott koncentrálódtak tulajdonképpen, hiszen Isten királyságának az eljövetelével megelevenedett a harc a sötétség erői és a világosság erői között. Mert hogy ugye Jézus többi csodája is egyébként azt bizonyította, hogy mondtam, hogy ő Istentől jött, de ezzel a sátán királysága ellen mért csapást, ami ugye szintén az Isten királyságának a bizonyítéka volt, Jézus behatolt a sátán területére. Arra addig a sátán jól el volt a démonjaival, a hazugságaival, a betegségeivel, amiket az emberekre helyezett. Jött Jézus, és offenzívát indított a sátánnak az uralma ellen. És hát látjuk azt, hogy a sátán mennyire támadta Jézust magát is. És erre utal Jézusnak ez a hasonlata az erős ember megkötözésével kapcsolatban a következő versekben, ami már a negyedik lépés, a negyedik lépése a Jézus érvelésének, hogy hogyan lehet az, hogy ő ilyen nagy erővel munkálkodhat a sátán ellen, mert ezt akkor már be kell látni, hogy ő nem a sátán erejével, hanem a sátán ellen cselekszik Isten erejével. Hogyan teheti ezt meg? Hát úgy, hogyha ő nagyobb a sátánnál, hogyha legyőzte a sátánt. És ugye ennek jelét is adta ő. Egyrészt persze a farizeusok ugye ezt nem tudták, de mi már tudhatjuk, hogy mit tett Jézus a pusztában. Ugye megkeresztelkedett a szolgálata, nyilvás szolgálatának a megkezdése előtt, rászállt a Szentlélek galamb formájában, és kiment a pusztába, és aztán ott megkísértette a sátán, de ő legyőzte a sátán, nem engedett a kísértésnek, és ez is egy harc volt. Hogy az Isten királya, hát igen, ugye Jézus, mint az Isten királysága királya, lejött ide a földre a sátán ellen harcot, a sátán megtámadta itt, és egy harc volt közöttük, és Jézus győzedelmeskedett, megkötözte, ugye a sátán, mondhatjuk úgy, mint az erős embernek a házába, Jézus bejött a sátánnak a területére, de megkötözte őt, a sátán nem tudott győzni felette, és éppen ezért is volt hatalma a sátánnak és a sátán szolgái felett. És ugye ezt a képet láthatjuk, ahogyan az apostolok cselekedeteiben a 26. fejezet 18. versében olvassuk. Kiírtam magamnak, de azt hiszem, hogy ezt Pál mondja itt, hogy Isten küldte így. Pál, apostolok cselekedetei 26. fejezet 18. verse, igen, Pál beszél magáról, sőt, ugye arról, hogy Jézus hogyan küldte előtt szolgálatba, és azt mondja itt Pál, hogy Jézus ezt mondta neki, hogy azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűnei bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Tehát Jézus természetesen Pál apostolnak is így beszélt erről, nekünk is, minket is így tanít. És most tehát, mivel Jézus hát már ott a kísértésnél is megkötözte a sátánt, aztán meg ugye a halálával és feltámadásával még inkább, ezért most meg van kötözve a sátán, nem tudja megakadályozni azt, hogy Isten királysága terjedjen ezen a világon. Persze megtesz mindent, és ugye az emberek bűnei miatt, meg gyengesége miatt, ugye azt tudja, hogy lassabban terjedjen az Isten királysága, mint hogyha nem munkálkodna itt, mert ha nem munkálkodna itt, akkor mindenki megtért volna, de nem tudja megakadályozni. Ugye annyira meg van kötözve, hogy az emberek eldönthetik, hogy akarják-e őt választani, és csak az a fölött van hatalma, aki ugye nem választja Istent, aki nem akar megszabadulni az ő hatalmából. De most meg van kötözve, és ha ezt a képet nézzük, ugye, amit Jézus mond, hogy az erős ember házát kirabolhatja tulajdonképpen, Jézus megkötözte a sátánt, és elveheti az ő tulajdonait, az embereket, megmentheti őket. És Ugye ezzel már Jézus, igen, már kezdi visszájára fordítani a farizeusoknak a vágyait. Ugye azt mondja, hogy már teljesen visszájára fordítja, azt mondja, hogy nem csak, hogy ő nem a sátán hatalmával cselekszik, hanem ő fölött áll a sátánnak, nem csak, hogy nem a sátán szolgálatában áll, hanem ő a fölött áll a sátánnak, a sátán felett is van hatalma, amit ugye azért egy varázsló sem mondhat el magáról, mert a varázslók persze sok mindent meg tudnak tenni, pont a sátán hatalmával, de egyikük sem képes megkötözni magát a sátánt. Jézus viszont pont, hogy a sátán fölött áll, és őt is megkötözte. És ami nagyon fontos számunkra, egyrészt, hogy egy ilyen úrhoz tartozunk, egy ilyen királyhoz, aki megkötözte a sátánt, és hatalma van felette. És ez az egész dolog, amit itt elmondok a sátánnal kapcsolatban, ezt ne úgy értsük, hogy korábban nem volt hatalma Jézusnak a sátán felett, mindig is volt hatalma, hanem ez azért fontos, hogy velünk kapcsolatban, hogy minket meg tud menteni a sátán hatalmából. Tehát, mert hogy Jézusnak mindig is volt hatalma a sátán felett, és bármikor elpusztíthatta volna Isten a sátán, csak akkor mi is elpusztultunk volna vele együtt, arra a sátán hatalmában tartoztunk, de Jézus azért jött, hogy minket megszabadítson a sátán hatalmából, és majd utána pusztítsa el a sátán. Tehát ezt, amiről itt most beszélek, azt úgy értsük, hogy a mi vonatkozásunkban számít ez, hogy Jézusnak, ugye tehát a döntő küzdelem az a pont a kereszt és a feltámadás volt, hogy az értünk csinálta ezt Jézus, mert ha értünk nem kellett volna megtennie, rég elpusztíthatta volna már a sátánt. De legyőzte a sátánt a mi nevünkben, leginkább így tudnánk mondani, hogy a mi helyünkben, és ez azért fontos, mert Jézus így nekünk szerezte meg a sátán felett a hatalmat. Na ezt akartam kibökni, hogy nem csak, hogy neki van hatalma a sátán felett, hanem nekünk szerezte meg, hogy adhassa ezt a hatalmat nekünk. És ez nagyon fontos, hogy tudhatjuk, hogy egy olyan úrhoz tartozunk, aki nekünk hatalmat adott a sátán felett. És ami hiszünk benne, ha mi hozzátartozunk, ami Isten gyermekei vagyunk, akkor nekünk hatalmunk van a sátán felett. És ezzel élhetünk is. Ezzel a hatalommal. És ugye még egy dolog csak ezzel a sátán megkötözésével kapcsolatban, hogy ez sem volt egy idegen kép a korabeli zsidó gondolkodásban, hogy Isten megkötözi a sátán. Tehát Jézus megint olyan képekben beszél, amit értettek az ő hallgatói. Mert ugye a Jelenések könyvében is látjuk, hogy ott is kinyilatkoztatja Isten, hogy majd meg fogja kötözni a sátán, még sokkal jobban, mint ahogyan eddig. Ugye a 20. Jelenések könyvének 20. fejezetében, az első 3 versben ezt olvassuk. És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, megkötözte 1000 esztendőre. Levetette a mélységbe, bezárta és pecsítettet rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az 1000 esztendő. Azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. Ugye ez Krisztusnak az 1000 éves földi királyságáról szól ez a rész. Most nem akarok belemenni, ez külön tanulmányt ér meg, ugye, hogy ez pontosan mit is jelent. De a lényeg, hogy azért a Jelenések könyve is úgy íródott, hogy az emberek megértsék, tehát hogy azért sok mindent jobban értettek az akkori emberek, mint mi, és ebből is láthatjuk, hogy tényleg ezt is értették az emberek, hogy miről beszél itt Jézus. És végül az utolsó verset olvasom, még egyszer. Mikor ezt mondja Jézus, hogy aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Na és ugye itt aztán végképp visszájára fordítja Jézus a farizeusok vágyait. Tisztázza, hogy vagy vele van valaki, vagy ellene. És ha ellene van, akkor viszont az van a sátánnal, aki pont, hogy az van a sátánnal, aki ő ellene van. És ami szintén fontos számunkra, az az, hogy azt mondja, hogy aki nem velem van, az, aki nem gyűjt velem, az tékozol. Egyrészt az, hogy hogy mire vonatkozik ez a gyűjtés. Az Ószövetségben is sokszor olvassuk azt, hogy Isten összegyűjti az ő népét, a nép választott maradékát, akik nem vesztek el, hanem Isten ugye, szétszórt népet a világból összegyűjti, és majd együtt imádják őt. És még az Új Szövetségben is olvasunk erről, hogy amit Kajafás főpap magyarázott a többi főpapnak Jézussal kapcsolatban. Ezt olvasjuk János Evangélium 11. fejezetében 49-től 52. versig. Egyikük pedig Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik, ti nem értetek semmit, azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem, hogy az egész nép elvesszen. Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendőlte, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybe gyűjtse. Ugye ez nagyon érdekes ez, hogy egyébként Kajafás, aki teljesen távol volt Istentől, mégiscsak azért, mert főpap volt, az Isten lelke mégis valahogy működött benne. De itt most nem ez a lényeg, hanem ahogyan ugye János ezt kommentálja, hogy azért hal meg Jézus, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybe gyűjtse, és ez az a gyűjtés, amiről itt Jézus beszél. Tehát nem alapvetően arról van szó, hogy mi mondjuk mennyei javakat gyűjtünk, vagy tékozlunk, mert persze ez is igaz. De azt mondja Jézus, hogy gyűjtsetek ugye mennyei kincs, gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, és hogyha mi Istennel élünk, akkor mennyországbeli kincseket gyűjtünk, amit majd akkor fogunk megérteni, hogy mik is ezek tulajdonképpen, amikor ott leszünk a mennyben Istennel. De még ennél is fontosabb, hogy gyűjteni embereket. Azt mondja, hogy aki nem gyűjt velem, tékozol. Ha mi nem hirdetjük embereknek a megváltást, akik felé oda visz minket Isten, nem hirdetjük Jézust, nem teszünk bizonyságot Jézusról, akkor eltékozoljuk az Isten kegyelmét, amit ugye mi ingyen kaptunk, és Isten bőven árasztja ránk, és hát ezzel fejezi be Jézus, és mi is most ezzel fejezzük be, hogy ezzel egy feladatunkra is mutat Jézus, hogy ha már megkaptuk az Isten kegyelmét, akkor ne tékozoljuk el azt, se a saját életünkben se úgy, hogy mások felé nem mondjuk. És újra és újra azt látjuk, hogy Jézus mindig arra indít minket, hogy tegyünk róla bizonyságot. Mondom, az első lépés az az, hogy el kell jutnunk ahhoz, hogy ez egy nagyon erős késztetésé váljon bennünk, és aztán a másik lépés van az, hogy kérjük el Istent, hogy kinek és hogyan tudunk bizonyságot tenni Jézusról. Úgyhogy ennyi Jézusnak az érvelése itt a farizeusok, nem farizeusokkal szemben, nem farizeusok ellen, hanem farizeusokkal szemben, de mondhatjuk azt, hogy talán elsősorban a farizeusokért.